Visszatérünk az algoritmusainkhoz. Nevezetesen, ugye a múltkor elkezdtem beszélni az úgynevezett dinamikus programozásról, és erre szeretnék mutatni egy másik, kicsit talán izgalmasabb feladatot. Szóval ez dinamikus programozás továbbra is. A feladat a következő. Utazni fogunk, és ezért van nekünk egy hátizsákunk. Ez a hátizsák probléma egyébként. Tehát van egy darab hátizsák, amiben valamennyi mennyiségű anyagot vagy dolgot belepakolhatunk, van neki egy korlátja, hogy mennyi fér bele, ezt súlykorlátnak fogom hívni, ennyit bír el. Súlykorlát, ez egy B szám, ami egy pozitív egész. Ezen kívül vannak tárgyaink, amiket el akarunk pakolni, vagy nem, a hátizsákba. Tehát van N darab tárgy. Mindegyiknek van valamilyen súlya. S1, ... SN súlyok. Ezek szintén mondjuk pozitív egészek. És mindegyiknek van egy fontossága is, hogy ezt mennyire akarjuk magunkkal vinni. Ezt úgy szokták mondani, hogy van értékük. Ez V1, VN, ez az érték, amik szintén pozitív egészek. És akkor a feladat az az, hogy az adott súlykorlát mellett úgy pakoljuk meg a hátizsákot, hogy a lehető legtöbb értéket vigyük magunkkal. Tehát a feladat, válasszunk ki az N tárgyból néhányat, ezt úgy fogom írni, hogy kiválasztunk valami I részhalmazát az 1-től N-ig való tárgyaknak, úgy, hogy a kiválasztott tárgyak súlyainak az összege, tehát a summa S, J, J az benne van ebben az I halmazban, ez legfeljebb B lehet, ne szakadjon le a hátizsákunk, és ez a feltétel mellett ugyanezekre a tárgyakra, hogyha az értékeket összegzem, tehát a VJ-ket veszem a J elemei, az pedig maximális legyen. Tehát az adott súlykorlát mellett minél több értéket akarok elpakolni. Na most, mit lehet ezekhez? Hát ugye először is, ugye szokás szerint, hogyha az ember különösebb gondolkodás nélkül esik neki a feladatnak, akkor végig lehet próbálni az összes lehetséges esetet. Tehát nézzük a szokásos nulladik algoritmust, az a végig próbálunk mindent, az összes esetet végig próbáljuk. Hány esetünk van? Hány különböző lehetőségünk van? Hát nyilván bármelyik részhalmazt megpróbáltam elpakolni a hátizsákba, és hát akkor, hogyha az a súlykorlát alatt van, akkor az egy esélyes dolog, ha meg nem, akkor azt pedig nem lehet elpakolni. Tehát ebből nyilván van annyi, ahány részhalmaza van a tárgyaknak, tehát 2 az n-edik n lehetőség. Na most. De az ember azt gondolja, hogy hát ha valami egyszerű módszer az megteszi. Hát például próbálkozunk, legyünk mohóak, és próbáljuk azt, hogy először rakjuk be a legnagyobb értékű dolgot a hátizsákba, aztán a következő legnagyobbat, és így tovább. Jó lesz ez vajon, vagy nem? Elérhetjük ezzel így tényleg a maximális értékű bepakolást, vagy nem? Hát, ezen az ember gondolkodhat egy kicsit. Tehát, hogy a mohó algoritmus, ami tehát azt csinálja, hogy mindig, ami még befér, azok között, tehát a legnagyobb értékűt próbálja berakni. értékűt berakja, ha befér. Hát az a helyzet, hogy a mohóság az ugyan sokszor jó, de ez az eset, amikor nem segít a mohóság. Ehhez elég egy példát mutatni, tehát ez nem jó. Olyan értemben nem jó, hogy nem feltétlenül adja meg a maximálisat. Például legyen, na most remélem nem rontom el, tehát négy tárgyunk összesen, az S1 az 7, S2 5, S3 az mondjuk 4, és az S4 az 1. A V1 az 20, V2 az 14, V3 10, V4 az 1, és a súlykorlátunk az legyen 10. Mit csinál erre a mohó eljárás? Veszi a legnagyobb értékűt, ami az egyes tárgy, és berakja. Tehát ezzel 7 súlyegységet már elfoglaltunk, maradt összesen 3 helyünk, hát akkor oda még berakja mellé az utolsót. Ugye? Tehát a mohó erre az esetre azt csinálja, hogy a kiválasztott halmaz az az 1-es és a 4-es lesz. Amikor is ugye persze a súlyösszeg az jó, az akkor az 8, az a 10 alatt van, és akkor az érték az, hogy a 20 meg 1, tehát 21. Na de remélhetőleg mindenki látja, hogy lehet ennél jobbat csinálni. Mi lesz egy ennél jobb megoldás, sőt, mi az optimális megoldás? Az elsőt hagyjuk ki. Vegyük az utolsó másik 3-at. Tehát ez könnyű ellenőrizni, hogy az optimális megoldás az az, hogy vesszük a 2-es, 3-as, 4-est, amikor is az érték az, mennyi, az 25. És vegyük észre, hogy az se segít rajtunk, hogyha úgy akarunk mohók lenni, hogy hát jó, hát ne azt nézzük, hogy melyiknek a legnagyobb az értéke, hanem vegyük azt, hogy melyiknek a legnagyobb a relatív értéke, tehát a súlyarányhoz, súlyhoz képest. Mert ez akkor ez 20 heted, tehát ez ugye 3 mínusz 1 heted, következő az 14 ötöd, az 3 mínusz 1 ötöd, tehát az első az jobb volt, és ezek meg még kisebbek. Tehát hogyha relatív értékben nézzük, akkor is az egyest választanánk először, és akkor megint csak az utolsó fér bele. Tehát az ugyanazt fogja ebben a példában adni, mint a mohó, tehát az se segít. Tehát itt valami más kell. És amit mutatni fogok rá, az egy dinamikus programozásos algoritmus, amiről aztán majd beszélünk, hogy az megtalálja az optimális megoldást, hogy ez mennyire gyorsan, erről még majd lesz szó. Jó, akkor ezt mindenki megjegyezte, akit ez érdekel, mert akkor ezt most itt letörlöm. Tehát, hogy emlékeztetnék rá, hogy a dinamikus programozásnál az volt a gondolat, hogy valahogy nem az eredeti feladat akarjuk megoldani, hanem valami egyszerűbb részproblémákat akarunk megoldani, és majd abból összeáll az egész. Ez tipikusan az kell, hogy valami jó részproblémákat találjon az ember, amiről azt is lehet tudni, hogy az egész feladatra az optimális megoldást, ha nézem, ezekkel a részfeladatokra ott is a lehető legjobb megoldást kapjuk. Csináljuk a következőt, tehát most jön tehát a mohót azt nem hívtam algoritmusnak igazából, mert az nem jó. De akkor nézzük az első algoritmust, ami ezek szerint akkor ez a dinamikus programozás. Ahogy ezt mondtam, a dinamikus programozás az általában valami táblázat formájában szokott megjelenni. Jelen esetben is gyártunk egy táblázatot, aminek a sorait a tárgyakkal indexeljük meg, tehát 1-2 van n darab tárgyunk. Az oszlopok pedig a lehetséges súly összegeknek felelnek meg. egy, kettőtől, hát egészen a súlykorlátig érdekel minket a B-ig. És amit szeretnénk elérni, az az, hogy az I-edik sor A-adik oszlopába, tehát ide, ezt úgy fogom hívni, hogy T a táblázat, tehát egy T-I-A. A cél az az, hogy ide az kerüljön bele, az az érték, hogy az első I tárgyból A súlykorláttal mi a legnagyobb érték. Tehát ahelyett, hogy néznénk az összes tárgyat az eredeti B súlykorláttal, ehelyett nézzük azt, hogy kevesebb tárgyal, kisebb súlykorláttal. Na, miért jó ez? Hogyha ezt a táblázatot sikerülne kitölteni, akkor honnan látjuk, hogy mi a, amire kíváncsiak vagyunk? Tehát, hogy amire kíváncsiak vagyunk, az, hogy az összes tárgyal B súlykorláttal mi a legnagyobb érték, tehát akkor az lesz itt az utolsó kockában lesz. Ugye? Tehát ami kell nekünk, az a TNB. Ugye ez pontosan azt mondja meg, amire kíváncsiak vagyunk. Na most nézzük meg, hogy hogyan lehet kitölteni ezt a táblázatot. Nézzük az első sorát a táblázatnak. Hogy néz ki a táblázat első sora? Hát olyan nagy választásunk, akkor nincsen, összesen egy darab tárgyról beszélünk. És hát akkor két eset van. Vagy elpakoljuk azt a tárgyat, vagy nem. Mikor pakoljuk el, mikor nem. Hát nyilván, hogyha nem fér bele a súlykorlátba, nem pakoljuk el. Ha belefér, akkor meg pakoljuk el, mert akkor az lesz a lehető legtöbb érték. Tehát a T... Na. A T1A értéke, az ezek szerint úgy fog kinézni, hogy azt mondjuk rá, hogy nulla az elcsomagolható érték, hogyha az egyes tárgynak a súlya, tehát az S1 az nagyobb, mint A, ugye akkor nem fér bele a súlykorlátba, és V1, hogyha az S1 az kisebb egyenlő, mint A. Ugye, tehát ha elfér, akkor el kell rakni, ha nem fér el, akkor nem kell elrakni. Nagyon jó. Tehát akkor ezzel az első sorunk ki van töltve. És igazából ami a trükk minden ilyen dinamikus programozásos dologban, hogy képzeljük el, hogy már valameddig kitöltöttük. És akkor azt kell meggondolni, hogy ez az I-edik sornak az A-adik eleme, ez hogyan kapható meg a korábbiak segítségével. Tehát amikor én arra akarok valamit mondani, hogy az első I-tárgyból választok A-súlykorláttal, az hogy jön össze? Hát először is. Ugye lehet az megint, hogy az I-edik tárgy az bele se fér a súlykorlátunkba, tehát akkor biztos, hogy nincs benne. Akkor mennyi lesz ez a maximális érték, ha az I-edik tárgy nincs benne? Hát akkor az olyan, mint hogy az I-edik az ott se lenne, tehát akkor nyilván az I-1-edik, tehát az előző sornak kell a megfelelő A-hoz tartozó értéke, és ennyi. Tehát ez lesz T I-1A, ha az SI az nagyobb, mint A, hiszen akkor az I-ediket nem tudom belerakni. Na most mi van, hogyha bele tudom rakni? Hát akkor vagy bele kell tenni, vagy nem. Két eset van. Vagy úgy kapom a nagyobb összeget, hogy az I-ediket belerakom, vagy úgy kapom, hogy nem rakom bele. És nyilván a két lehetőséget megvizsgálja az ember, és a kettő közül a nagyobbik lesz a jó. Tehát a maximumát kell venni annak, hogy mi van, hogyha nem rakom bele az I-edik tárgyat. Akkor mennyi az érték? Hát akkor megint ez a TI-1A. Tehát maximumát vesszük annak, hogy a TI-1A, ugye ez annak felel meg, hogy nincs benne az I-edik. És mi van akkor, hogy az I-ediket belerakom? Hát akkor egyrészt lesz egy VI értékünk, mert ő benne van. És aztán mi maradt? Hát az első I-1 tárgyból kell kiraknunk valamit, de most már nem az első, nem az A a súlykorlát, hanem most mi az igazi súlykorlát? Ugye hát az ásúlykorlátunkból már az i-edik tárgynak megfelelő mennyiséget elhasználtunk, tehát ami itt marad, az az a-si. Így, maximum bezárva, és ez van, hogyha az si az kisebb egyenlő, mint a. És hát itt menet közben igazából elmondtam azt is, hogy ez miért jó, mert nyilván így a legnagyobbat azt vagy így tudom összerakni, vagy úgy, attól függően, hogy melyik a nagyobb a kettő közül. Na most ezáltal akkor van egy algoritmusunk arra, hogy hogyan töltsük ki a táblázatot, méghozzá azt mondja, hogy soronként ki tudjuk tölteni. Meg volt az első sor, az a formula alapján ki tudjuk tölteni a másodikat, aztán a harmadikat, és így tovább, és amikor az n-edik sort is kitöltöttük, akkor a legvégén készen vagyunk. Jó. Na most akkor nézzük, menjenek a lépés száma. Hát ugye ki kell töltenünk ezt az n-szer b-s táblázatot, ugye van n-szer b helyünk, n-szer b mező, és egy mezőnek a kitöltése, egy kockának a kitöltése, hát az miből áll? Vagy itt van, vagy ott van, de ez mindenféleképpen konstans lépés. Ugye, mert most, hogy egyet összeadunk, meg még vesszük a maximumot is, az konstansok lépést, n-szer b mező, mindegyiket konstans lépésben tudjuk kitölteni. Lépésben kitöltjük. Tehát ezek szerint konstanszor n-szer b, ugye ez az, amit úgy szoktunk elegánsan írni, hogy ordo n-szer b. Jó. Na most akkor gondoljuk meg, hogy ez mennyire jó. Ugye a múltkor azt mondtam, hogy az algoritmusok lépésszámát ahhoz szeretjük viszonyítani, hogy az algoritmushoz való bemenetnek a hossza, nagysága mekkora. Hát nézzük meg, hogy mi itt a bemenet és mi annak a hossza. Hát mi a bemenet? Hát azok a számok, amik ott vannak, tehát meg kell adni a b-t, az s1 snet, meg a v1 vnet. Tehát van 2n plusz 1 darab számunk, pozitív egész számunk. Mennyi ennek a hossza? Hát ez attól függ, hogy vannak leírva ezek a számok. Gondoljunk arra, hogy egyszerűen szépen binárisan föl vannak írva. Na most, ha binárisan fölírok egy számot, akkor az hány bitet, hány számjegyet igényel? Na mennyit? Kettes alapú logaritmus valahogy a körül, ha az ember nagyon pontos akar lenni. Nem írom oda, hogy kettes alapú, mert ugye mondtam, hogy minden logaritmus kettes. Igazából azt kell venni, hogy a b plusz egyet kell venni, és azt annak talán a felső egész részét, és akkor az már biztos, hogy jó. Ezzel leírtuk a b-t. Aztán akkor van ugyanez a log s1 plusz 1, felső egész rész, és így tovább, az összes s-re, meg még a v-kre is, tehát az utolsó az, hogy a log vn plusz 1 felső egész része. Na most a kérdés az, hogy ez a szám hogy viszonyul a mi lépésszámunkhoz, az n-szer b-hez? Hát... milyen a kapcsolata B-vel? Tehát milyen függvénye a bemenet hossza a B-nek, és milyen függvénye a lépésszámunk a B-nek? Ugye bemenet hosszában a B-nek a logaritmusa van. Most az, hogy B plusz 1, az nem egy olyan nagy különbség. Tehát ez nagyságrendileg a B-nek a logaritmusa. Itt viszont maga a B szerepel. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ez milyen függvénye a bemenet hosszának az a lépésszám, ha csak magára a b-re nézünk, ez bizony exponenciális. Ugye? Tehát akkor itt azt kell látni, hogy a lépésszám az a b-nél, tehát azt írjuk inkább, hogy exponenciális, mert hogy a log b plusz 1 felső egész részből, mire B lesz, az ugye exponenciális. Na most mi a helyzet az N-nel? Vegyük észre, hogy az N-nel igazából nincs baj, mert ezek a B-től függetlenül a többi darab, mindegyik logaritmus az legalább egyet ad. Tehát ez a többi, ez legalább ugye N plusz N, mert van N darab egész számom itt, meg N darab egész számom ott. Tehát igazából ebben a bemenet hosszában, hossza ez nagyobb, mint két N. És hát a két N van ott, meg itt is van N, tehát az N-ben nem lesz a dolog exponenciális, a B-ben az. És ez igazából azt is jelenti, amit persze az ember józan észre egyébként is érez, hogy ez az algoritmus, ez akkor jó, hogyha B az nem túl nagy. Hát most gondoljunk arra, hogy az S-ek, a V-k, az minden az ilyen, nem tudom, legfeljebb 5, és a B az meg 2 az ezrediken. Ugye az algoritmus csak azt mondja, akkor vegyünk fel egy táblázatot, aminek van 2 az ezrediken darab oszlopa. Ez óriási nagy. Tehát valójában az a helyzet, hogy ez nem egy polinomi idejű algoritmus, mert hogy a B-ben exponenciális, de viszont kis B-kre arra jó. Tehát ezekből akkor azt kaptuk, hogy ez egy exponenciális lépésszámú algoritmus a bemenet hosszához képest. Ide írom, hogy a bemenet hosszához mindig ahhoz viszonyítunk. Tehát ez tud nagyon lassú lenni, de akkor viszont jól használható, ha a B az kicsi. Mit jelent a kicsi? Hát mondjuk az N-nel összemérhető. N négyzet az még beleférhet. De már N-ben exponenciális, akkor ez már nem fog menni. Jó. Na most azért egy megjegyzést hagyd tegyek még a dologhoz, hogy szükségünk van-e nekünk az egész táblázatot tárolni. Mit kell, mi az, amire szükségünk van ahhoz, hogy ki tudjuk tölteni a táblázatot, és megtudjuk a végeredményt? Ugye igazából megint arról van, hogy egyszer csak elég két sor. Tudni kell az előző sort, és azt a sor kell, amit éppen töltünk, és kész. Tehát elég a táblázat két sorát tárolni. Mondom, ezt úgy értem, hogy ebből az egyik sor az, amin dolgozunk, és a másik az az előző. Ami persze, hogyha B óriási, ezzel nem nyerünk, mert ez azt jelenti, hogy az N-szer B hely közül, hely helyett elég nekünk kétszer B hely. Tehát ez azon nem segít, hogyha B az valami óriási. De kis békre azért ezen nyerhet az ember, hogyha azért az N is elég méretes. Jó. Na most, ez a feladat egyébként, ez a probléma, ez megint az a kategória, amire nem ismert polinomidejű eljárás, tehát olyan, amivel lépésszámban nem B van, hanem a log B, vagy log B az ötödiken lenne, tehát ami B-ben is polinom. És ez megint csak az $1 millió érő kategória, és akkor ezekre majd a fél év végén majd visszatérünk. Most viszont olyanokról szeretnék beszélni, amikre igenis van egyszerű eljárás, és az emberek az eljárások egy részével találkozott is már, csak most ki fogjuk elemezni, hogy lépésszámban így úgy, hogy néz ki. Mindehhez most elkezdünk egy kicsit gráfalgoritmusokról beszélni. Ugye most az itt látszik, hogy ahhoz, hogy azt kellően tudjuk értékelni, hogy egy-egy lépésszám az most jó vagy nem jó, ahhoz tudnunk kell azt, hogy hogy van megadva a gráf, tehát mi a bemenet hossza. Na most hogyan lehet megadni egy gráfot? Hát a gráfot a sokféleképpen lehet megadni, de algoritmikus szempontból leginkább kétféle változat szokott megjelenni. Tehát a gráf megadása. Az egyik az a szomszédossági, szép magyar szóval adjacencia mátrix. Ugye ez egy olyan mátrix, aminek a, hát az ábrával ellentétben ez egy négyzetes mátrix. A sora is, meg az oszlopa is a csúcsokkal vannak megindexelve. És itt a V-edik sor, nem tudom, dupla V-edik eleme, ez itt az, hogy a V-ből dupla V-be menő élek száma. Ugye lehet a gráfunk irányítatlan, és akkor ez a mátrix ez szimmetrikus, mert a V-ből dupla V-be ugyanannyi él megy, mint amennyi a dupla V-ből a V-be. Ha irányított a gráf, akkor a dolog nem szimmetrikus. Ugye onnan látja az ember, hogy vannak többszörös élek, hogy itt azon kívül, hogy 0 vagy 1, ezen kívül magasabb számok is, 2, 3, 115 is előfordulnak. Honnan látjuk azt, hogy van hurokél a gráfban? Hogy az átlóban nem csak nullák vannak. Jó. Tehát ez az egyik változat. Ugye ez világos, hogy akkor ez ezek szerint, ha ez egy általános gráf, akkor ez n csúcsa van, akkor ez n négyzet darab számot kell eltárolnunk. Ha egyszerű a gráf, akkor elég biteket tárolni, és akkor n négyzet bitünk van. Tehát mindesetre n négyzet méretű, mondom, hogy számokban vagy bitekben gondolkodunk, attól függ, hogy milyen a gráfunk. Ez az egyik lehetőség. Na most sokszor fog az velünk előfordulni, hogy a gráfunk nem csak az a kérdés, hogy két pont között megye él, hanem ezek az élek súlyozva is lesznek, tehát kapnak valami súlyat, hogy egy öt hosszú él megy közöttük, vagy 5 forintba kerül átmenni, az mondjuk nem egy drága él, vagy hogy a két pont közötti autópályadíj az ennyi vagy annyi. Ebben az esetben tehát ennek a súlyozott változata ugyanilyen mátrix, és akkor ami itt van, az a V-ből dupla V-be menő él súlya. Na most, ha több ilyen él is van, akkor a feladattól függően ezek közül a legnagyobb vagy a legkisebb. És ezt általában úgy fog megjelenni, hogy tehát ilyen feltevés az az lesz nekünk, hogy ilyen esetben, hogy általában egyszerű a gráfunk. Tehát akkor ebből ez következik az, hogy nincs gond azzal, hogy melyik élnek a súlya, mert azé, ami van. Következik az, hogy az átlóban nullák vannak. Viszont ilyenkor azt is szokás csinálni, hogy mondjuk, hogyha ez itt egy C mátrix, hogy a C V dupla V, tehát az élsúly, ha a V-ből a dupla V-be megy éle a gráfnak, nulla, ha V megegyezik a dupla V-vel, és megint attól függően, hogy mit akar az ember csinálni, a legtöbb esetben, ami nekünk jól fog jönni, az az, hogy ha nem él, nincs él a két pont között, akkor ide valami óriási nagy számot, egyszerűség kedvéért végtelent írunk. Ezt mondjuk a számítógépben nehéz bevinni a végtelent, de valami óriási nagyot. Tehát ha a V az, tehát ha nem egyezik meg a kettő, és nincs él a kettő között. Ez a végtelen, ez időnként, ha nem érdekes, hogy milyen időnként egyszerűen csak úgy fog megjelenni, hogy valami csillag, tehát csak jelezzük, hogy nincs ott, attól függően, hogy mire akarjuk használni. Majd ez a feladattól kicsit múlhat, hogy éppen melyik változatot veszük, amelyikkel kevesebb bajunk lesz. Tehát ez az egyik változat, a mátrixos megadás. Na most ennek ugye az a hátránya, hogy lehet, hogy az egész gráfbannak van 100 millió pontja és összesen 3 éle, és akkor ez egy 100 milliószor 100 milliós táblázat, ami tele van nullával. Tehát kicsit olyan pazarlónak tűnik. Ezért a második megadás, amiről beszélni fogunk, az az éllistás változat. Éllista. Az éllista az igazából úgy indul, hogy van egy tömbünk, minden csúcshoz van egy bejegyzésünk, tehát ezek itt megint a csúcsok, és akkor a V csúcshoz tartozó elem az egy láncolt listára mutat, ahol is a V-nek a szomszédai vannak felsorolva. Tehát itt van a dupla V. Tehát ez itt láncolt lista, V szomszédaival. És azoknak a súlyaival, hogyha súlyozott. Tehát plusz a súlyok. Ugye ez azért lehet jó, mert hogyha van egy csúcsunk, aminek csak egyetlen egy szomszédja van, akkor ott csak egy hosszú listára fog ez a dolog mutatni. Van olyan csúcsunk, aminek egy darab szomszédje sincs, akkor ott egy üres listánk van, és így tovább. Tehát egyszerűen az, hogy hány éle van a gráfnak, az tükröződik azon, hogy itt összesen mennyi lista elemünk van. Mennyi ennek a mérete? Élszám. Élszámtól hogy függ az élszámtól? Mert valami élszámot hallok. Hogy függ az élszámtól? Ez attól függ, hogy irányított a gráf, vagy irányítatlan igazából. Mi van az irányított esetben? Tehát, ha irányított, akkor minden egyes élre van itt egy lista eleme valahol. Ugye? Tehát, hogyha ezt nézzük a méretét, méret, ahol az N az a csúcsok száma, kis E az az élek száma, akkor ennek az egész dolognak a mérete, hát ugye van az az N-es tömbünk igazából, ami a listák elejét adja, és aztán összesen ugye a listák összhossza az élszám, ha irányított a gráf. Tehát akkor az N plusz E elem, ha irányított a gráf. És mi van, hogyha irányítatlan? Hát, hogy akkor mindennél megjelenik mindkét végénél, tehát akkor itt van egy N plusz 2E az irányítatlanra. De ennyire nem fogunk különbséget tenni a kettő között, tehát erre egyszerűen azt mondjuk, hogy ez mindegyik ordó, sőt, teta N plusz E. Tehát súlyszám plusz élszámmal, konstanszorosával becsülhető alulról fölülről. Most itt arra kell vigyázni, hogy ez sosem bit. Tehát míg a mátrix az lehet, hogy csak bitekből áll, és N négyzet darab bitünk van, itt mindig a csúcs neveket bele kell írni. Tehát az nem igaz, hogy az N plusz, ordó N plusz E darab bit, mert itt csúcsok kellenek, meg mutatók kellenek, tehát ezek itt ténylegesen számok, mondjuk így. Na jó. Na hát akkor most van két különböző tárolási módunk. Gondoljuk meg, hogy nagyon alapvető feladatokat, melyiket mennyi idő alatt tudunk az egyikben, illetve a másikban megoldani. Mi van, hogyha az a kérdés, hogy mondok két csúcsot, itt és itt, van-e közöttük él? Hány lépésben tudom meghatározni ezt a mátrixból? A mátrixot kezelhetem úgy, ahogy egy mátrixot szoktam, illetve hány lépésben tudom ezt az él listából megmondani? két konkrét csúcs között van-e él. Tehát nézzük példa, hogy van-e I-ből J-be él. Mi van a mátrixos esetben? Hogy tudom a mátrix esetében ezt megmondani? Hát egyszerűen csak le kell kérdeznem azt az egy elemét a mátrixnak. Ugye? Tehát az IJ koordinátájú elemet, tehát ez nyilván konstans lépés, ordó 1. Mi van az éllistánál? Ott hány lépés ezt eldönteni? Hát ugye mit kell csinálnom? Fognom kell az I-nek az a listáját, és keresni benne J-t. Hát ez legrosszabb esetben hány lépésig tarthat? Hát legfeljebb annyi lépésig, amennyi a fokszáma igazából az I-nek. Ugye? Tehát ez itt hogy ordó az I-nek a fokszáma. Jó. Jó, nézzük. Az I csúcs fokszámát meghatározni. Az hány lépés? Mátrixos esetben. Ugye fokszáma, mondjuk gondoljunk irányítatlan gráfra, ne foglalkozunk irányításokkal, irányítatlan a gráfunk, ugye a fokszám az, hogy hány él illeszkedik arra a csúcsra. Ezt mátrixnál hogy tudom megnézni? Mit kell csinálni? Ugye venni kell az I-edik sort, és szépen végigmenni rajta, és számolni, hogy hány nem nulla elemünk van. Ez hány lépés? Hát amilyen hosszú az az I-edik sor, hogy azon végig kell menni, meg még számolunk, nem tudom, ez ordó N lépés lesz. Mi a helyzet az éllistánál? Éllistánál hány lépésben tudom megállapítani a fokszámot? Hát én végig kell menni az I-nek az éllistáján, és számolni, hogy hány eleme van neki, tehát ez ugyanaz, mint az előbb, hogy egyszerűen az a fokszáma lépés. Ami hogyha az I-nek kicsi a foka, akkor ez persze jobb, mint a mátrixban végigmenni, ott már biztos, hogy végig kell menni az egészen. Az élek számát meghatározni a gráfban, az hány lépés? Hogyan csináljuk mátrixnál? Mondjuk irányítatlan. Ugye, tehát, hogyha irányítatlan és mondjuk nem súlyozott, akkor egyszerűen csak össze kell adni a mátrix összes elemét, vagy ha akár súlyozott, akkor egyszerűen csak számolni kell, hogy hány nem nulla elemünk van benne, és ha irányítatlan, akkor még el is kell osztanunk kettővel, ugye, mert akkor minden duplán számoltunk. Ez nagyságrendileg hány lépés? Hát így végig kell mennünk az egész mátrixon, tehát ez ordó n négyzet. Sőt, ugye, igazából ugye ezek mindegyike teta is, mert kevesebbel sem ússzuk meg. Mi a helyzet az éllistánál? Éllistából hány lépésben tudjuk megállapítani, hogy hány éle van a gráfnak? Továbbra is irányítatlan. Mit kell csinálni? Ugye végig kell menni az egész éllistán és számolni mindegyiket. Az hány lépés lesz? Hát amekkora a maga az éllista, tehát az az N plusz E. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kevés éle van, mondjuk ez egy fa, csak N minusz egy éle van, akkor itt az N-ben lineáris időben végig megyünk, még ott a sok-sok nullán ugye átkeverekedni magunkat. Mi van, ha azt akarjuk eldönteni, hogy van-e izolált pont? Irányítatlan a gráfunk. Ugye izolált pont, mindenkinek rémlik még, nincsen oda él sehonnan se. Hogy tudja ezt az ember a mátrixban megállapítani? Hát ugye lényegében végig kell nézni, vagy végig kellhet nézni az egész mátrixot. Tehát ez megint N négyzetes lesz. És mit csinál az ember az éllistánál, amikor arra kíváncsi, hogy van-e izolált pont? Hogy akkor nem kell végigmenni a teljes éllistán. Minden csúcsnál csak meg kell nézni, hogy van-e valami értelmes szeme annak a láncnak, vagy nincs. De azokon a láncokon már nem kell végigmenni. Tehát mindegyes csúcsnál csak konstans lépést csinálok, teszek egy lépést, ha lehet. Megnézem, hogy van-e egy lépésnyi. És amikor találok egy olyat, amikor nincs, az az izolált pont, vagy ha mindegyiknél tudok egy lépést tenni, akkor nem az. Tehát ez itt ordo n-es. Tehát ez mutatja azt, hogy van olyan feladat, például az, hogy konkrét két csúcs között megye él, amikor a mátrixos a jó, van olyan, amikor az éllistás a gyorsabb. És akkor igazából itt kétféle dolog van. Az egyik az az, hogy a feladattól függően az ember megválaszthatja azt, hogy ez most melyik tesz lehetővé gyorsabb algoritmust, vagy pedig valahogy adott neki a gráfja eleve, és akkor pedig ahhoz kell megnézni, hogy az adott algoritmus azzal a gráf megadással hány lépésben végez. Jó? Na, és akkor most itt szünet, és akkor utána algoritmus. Első gráfos algoritmusonként azt a primitív feladatot fogjuk nézni, hogy egyszer egy gráf csúcsait az élek mentén be akarunk járni, el akarunk jutni mindenhova, ahova lehet. Ebből több változat is van, ami minket most érdekelni fog, az az úgynevezett szélességi bejárás. Amit Bradford Search-nek hívnak. És az angol nevéből eredően magyarul is előszeretettel rövidítik BFS-nek. Ez lényegében a következőt mondja, hogy kiválasztjuk egy csúcsát a gráfnak. Tehát ez ilyen, óvatos ismerkedés a környezettel a stratégiánk. Tehát kiindulunk a vasútállomástól, ahova megérkeztünk. Először nincs térképünk, kínai betűkkel nem vagyunk eléggé barátságban, tehát először csak elmegyünk egy-egy utcányit, és megismerkedünk azzal, és mindig visszatérünk oda, hogy egy utcányi környezetben hogy néz ki a dolog. Aztán, ha ezt most már ismerjük, aztán akkor utána merészkedünk tovább messzebbre, még messzebbre. Azért szélességi, mert először az összes szomszédot látni akarjuk, aztán majd azoknak az összes szomszédait, és így tovább. Kicsit precízebben, a dolog az úgy működik, hogy lényegében egy listát gyárt az ember a bejárt csúcsokkal, méghozzá lesz egy L listánk, ami, ha ez valakinek segít, ez egy FIFO típusú lista, tehát first in, first out. A következőt csináljuk, tehát kiindulunk a V csúcsból, az valami V csúcs, tetszőleges, őt bejártnak minősítjük, akkor legyen ő bejárva V, az igaz, és berakjuk őt a listába. És akkor V az L-be. Tehát ez a kezdő helyzetünk. És aztán ettől kezdve mindig azt csináljuk, hogy kivesszük a lista első elemét, tehát mondjuk legyen az X az az első eleme az L-nek, és ezt itt töröljük is rögtön az L-ből. És akkor az ember azt csinálja, hogy akkor azt akarjuk csinálni, hogy az ő szomszédait fogjuk bejárni. Na most azt kéne meg eldönteni, hogy milyen sorrendben is akarjuk ezt. Igen. Tehát a következőt csináljuk, hogy minden olyan élre, ami az X-ből indul ki, tehát mondjuk irányított a gráf, de irányítatlanra is ugyanez a dolog, minden XY élre, megnézzük a következőt, hogy ha az y-ban még nem jártunk, tehát a bejárva y az hamis, tehát odáig még nem jutottunk el eddig, akkor csináljuk azt, hogy egyrészt őt bejártnak nyilvánítjuk, legyen a bejárva y, az legyen igaz. Másrészt az y-t belerakjuk a listába. Y L végére rakjuk. És hát lényegében ennyi. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy ezen a ábrán, ami sok minden nem látszott, tehát hogyha ő volt a V, és ő volt az első csúcs, akit bejártunk, akkor ez azt jelenti, hogy az ő szomszédai lesznek szépen sorban, akik így bekerülnek a listába, és ebben a sorrendben járódnak be. Aztán majd az ő olyan szomszédaik, ahol még nem jártunk, de hogyha a kettes például össze van kötve a négyessel is, akkor arra már nem fogunk még egyszer elmenni természetesen, mert ott már egyszer jártunk. És akkor még annyi tartozik a dologhoz, hogyha így a listánk az kiürül, tehát annyi még az eljárásnak a vége, hogyha az L az üres, de még van bejáratlan csúcs, tehát még van, ahol még nem jártunk, akkor egy ilyen bejáratlan csúcsból elindítjuk újra és folytatjuk. Tehát egy ilyenből, ilyen V csúcsból folytatjuk. Tehát, hogyha a gráfunk az mondjuk ilyen, hogy van egy háromszögünk, meg még mondjuk egy ilyen csillagunk, akkor az fog történni, hogyha elindulok a háromszögből, akkor először bejárom a háromszögnek a csúcsait, de nem jártam be mindent, akkor még utána a csillag valamelyik csúcsából is indulok, és megyek tovább. Na most, persze, hogyha mondjuk a gráfom az olyan, hogy mondjuk egy irányított út, akkor például elképzelhető az, hogy ugye mindegy, hogy melyik pontból induljuk, nem is tudjuk, hogy pontosan hogy néz ki esetleg ez az út, milyen sorrendben vannak a csúcsok. Mondjuk mi van akkor, hogyha úgy indulok el a bejárással, hogy mondjuk ő belőle, ebből a csúcsból indulok, irányított élek mentén járunk be. Tehát ha ezt azt mondom, hogy ez mondjuk A, B, C, D, E, F, ugye az E-ből indulva annyit kapunk, hogy megvan az E, és eljutunk az F-be. És kész. Ugye ez a dolog itt elakad. És ezek után akkor választunk egy másik, még bejáratlan csúcsot, mondjuk a B-t, amiből akkor persze eljutunk a C-be, meg a D-be. Most azt látjuk, hogy a D-ből van egy él az E-be, de az nem érdekel minket. Tehát maradt ez a két darabja, és akkor még mindig van egy A-nk, ahonnan ugyan van egy él a B-be, de ez nem vesz részt a bejárásban. Azokat az éleket, amik a bejárásban részt vesznek, tehát ami új helyre visz minket, tehát a bejárás éleit szokták fa éleknek hívni, és amit ezek a fa élek alkotnak együttesen, az semmi egyéb, mint egy... Hát ugye nem lesz kör soha azokban az élekben, amiket hasznosítunk a bejárás során, tehát ez biztos, hogy egy erdő lesz, és minden csúcsa benne van a gráfnak, tehát ez egy feszítő erdő, méghozzá ez a szélességi feszítő erdő. Feszítő erdő. Meghívják ezt a dolgot. Azt azért érdemes észrevenni, hogyha irányított volt a gráfunk, és ilyen több darabot kaptunk, mint például abban az ábrában, az nyugodtan lehet, hogy egy később kapott darabból menjen él egy korábban kapott darabba, tehát az irányítás abba az irányba menjen, de a másik irányba nem mehet. Mert akkor azt már, amikor az első darabot jártuk be, azt ott észrevennénk, hogy még tovább is lehet menni. Tehát a különböző részek közötti élek, azok mindig valahogy későbbiből a korábbiba mehetnek. Jó. Na, tehát akkor ezzel minden esetre ezt el tudjuk érni, hogy be tudjuk járni egy gráfnak az összes csúcsát, és kérdés az, hogy ez mennyi lépésbe kerül. Tehát lépésszám. Gondolkozunk az éllistás eseten először, azt talán tanulságosabb éllistás eset. Hát ugye mi történik? A bejárás során minden csúcs egyszer bele kell, hogy kerüljön ebbe a listába, abba az L-listába, amikor odaérek, vagy amikor őt választom, mint következő kiindulópont, egyszer kikerül belőle. Tehát minden csúccsal kétszer foglalkozunk, amikor egyszer berakom, egyszer ki. Minden csúcs egyszer kerül be az L-be. Egyszer pedig ki. És ezen kívül mi történik még? Ezen kívül minden élet megnézünk. Minden élet egyszer vizsgálunk meg. Akkor, amikor az ő végpontja az éppen bejáródott, akkor megnézzük, hogy na is a másikba jártunk már, vagy nem jártunk. Tehát minden élet. Hát ha irányított, akkor tényleg egyszer nézzük meg, ha irányítatlan, akkor esetleg kétszer. Minden élet egyszer vizsgálunk. Ez az irányítottnál, de az irányítatlannál is legfeljebb kétszer. És más nincsen. Az egész algoritmusnak nincs más lépése, mint hogy csúcsot berak a listába, kivesz, végignézi az éleket. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor összességében ez... Ugye hát még azt kell tudnunk, hogy mindig egy adott X csúcsból kell a belőle kimenő éleket vennünk, de hát az egyszerűen csak az éllistán megyünk szépen végig. Tehát az egész ez ordo N plusz E lépés, N csúcsra E élszámra, ha éllistával van megadva. Tehát magyarul ez egy lineáris algoritmus, ha éllistánk van, a megadás mérete is konstanszor n plusz e, és nagyjából annyi lépés maga az algoritmus is. Na most mi van, hogyha mátrixos a megadás? Hát ezek az érvek akkor is igazak, és miután egyszerűen csak, megint csak sorba kell ennek az X-ből kimenő élek, tehát az egyszerűen csak megyünk végig az X-nek a során, és nem kell mindig újra kezdenünk, csak tudnunk kell, hogy hol hagytuk abba, és aztán vesszük a következőt. Tehát az lényegében ugyanaz a dolog, csak ott viszont a mátrixot kell végignéznünk, tehát az meg ordo N négyzet lesz. És az is lineáris, persze, mert ott viszont N négyzet maga a megadása a gráfnak. Jó. Na jó, ha viszont már ilyen remekül be tudunk járni gráfokat, akkor kérdés, hogy mire jó ez? Tehát nézzünk alkalmazásokat, sok mindenre jó. Igazából most hármat fogok mondani ma. Az egyik az az, hogy adott a G irányítatlan gráf, és a kérdés, amit el akarunk dönteni, hogy összefüggő-e. Tehát magyarul szükségünk van egy algoritmusra, ami a gráfról lehetőleg gyorsan eldönti, hogy összefüggő vagy nem összefüggő. Na most az, hogy adott, ez ugye két dolgot jelenthet, vagy úgy, hogy a mátrixával, vagy úgy, hogy éllistával adott. Mind a két esetben érdemes megfontolni, hogy mi történik. Hát, de ugye az előzőek alapján az egy természetes dolog lenne, hogy akkor hát csináljuk azt, hogy indítsunk egy szélességi bejárást, egy tetszőleges pontból. Tehát az algoritmus az a következő, hogy egy tetszőleges V pontból egy szélességi bejárást, egy BFS-t indítunk. És honnan fogjuk tudni, hogy a gráf összefüggő vagy nem összefüggő? Mi történik, ha összefüggő a gráf? Ugye elindulunk a V pontból, és szépen belőle mindenhova el kell, hogy érjünk. És mi van, hogyha nem összefüggő? Akkor, amikor a V-ből elindultunk, és a listánk az kiürült, még mindig vannak bejáratlan pontok. Tehát igazából azt kell csinálni, hogy elindulunk, tehát elkezdünk egy ilyen szélességi bejárást, nem is kell végig csinálnunk, elég addig, amíg a lista az ki nem ürül. PFS, amíg az L az üres nem lesz. És ha ezen a ponton minden csúcsba jártunk már, akkor összefüggő egyébként nem. Tehát összefüggő, ez pontosan akkor, ha minden csúcsot bejártunk. Tehát ez igazából egy darab szélességi bejárás, esetleg még csak végig se kell rajta menni, és megvan az, hogy összefüggő-e. Végig még meg kell nézni, hogy akkor most minden csúcsnál a bejárva dolog az igaz lett, vagy nem. Tehát akkor ez hány lépésben van meg? Hát annyiban biztos, amennyi a szélességi bejárás volt, plusz még N lépés, hogy ellenőrizzük, hogy tényleg minden csúcsban jártunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek szerint a lépés szám, éllistás esetben ordo N plusz E, mátrixos esetben ordo N négyzet. N az mindig a csúcsok száma lesz, ezt időnként elfelejtem mondani, és E meg mindig az élek száma. Tehát akkor ez egy algoritmus. És hát ennél olyan nagyon gyorsabban nem is számíthat az ember, mert ez lényegében annyi, amennyi a gráf megadása, és hát azért feltetően legalábbis a nagy részét azt végig kell olvasni. Ops. Mi van, ha nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy összefüggő-e, hanem ha nem összefüggő, akkor az összefüggő komponenseire is kíváncsiak vagyunk. Akkor hogyan kell módosítani a dolgot? Mik lesznek az összefüggő komponensek? Ugye az összefüggő komponensek azok egyszerűen ennek a szélességi bejárásnak a fái, a feszítő erdőnek a fái, amiket kapunk, azok az egyes komponensek. És akkor ezzel azt is meg tudjuk csinálni. Tehát mondjuk egy ilyen következményként, hogy a G irányítatlan gráf, összefüggő komponenseinek meghatározása ez megint egy darab bejárás, csak azt akkor nyilván kell tartani, hogy melyik csúcsot, melyik menetbe jártuk be, amikor az elsőt indítottuk, vagy amikor a második csúcsból indítottuk már, és így tovább. Tehát ez megint lényegében egy BFS, és akkor persze ordo N plusz E, illetve ordo N négyzet lépésszámmal megvan. Na, nézzünk egy ennél bonyolultabb feladatot. Nevezetesen párosítást gráfokban. mindenkinek a kedvenc témája volt ugye annak idején, hogy van egy G, most legyen ez páros gráf. Ugye az azt jelenti, hogy két részhalmazra bonthatók a pontok, és élek azok csak a kettő között mennek. Jó, akkor először nézzük ezt. Hány lépésben tudjuk eldönteni azt, hogy egy adott gráf az páros-e? Ugye múltkor már szó volt erről, hogy mi egy eljárás arra, hogy eldöntsük, hogy egy gráf az páros gráf-e, irányítatlan gráfról van szó, hogy elkezdjük két színnel színezni. Egy csúcsot kiszínezünk pirosra, az ő összes szomszédját a másik színre. Azok az összes szomszédjait megint pirosra, és így tovább. Hát semmi egyéb, vegyük észre, mint egy szélességi bejárás. Ugye, hiszen kiindulok egy csúcsból, ő lett a piros, akkor először veszem az ő szomszédait, azok a kékek, azoknak a szomszédai pirosak, és így tovább. Tehát csinálunk egy szélességi bejárást, és szintenként vannak a színek. Tehát először ennek a... Tehát az eldöntése, hogy ilyen-e. Ez megint csak mehet egy szélességi bejárással, és akkor tehát a páros szinten levő pontok a bejárás során ez az egyik osztály, mondjuk a pirosak, és a páratlan szintre kerülők a másikak. Az a másik. És ha valaha is egy csúcs az már egyszer volt egy páros szinten, és most éppen egy páratlanra is úgy kerülne, hogy pont, tehát a színnel ellentmond, tehát egyszer kétféle szint akarunk neki adni, akkor a dolog az nem páros. Tehát ha ezt végig tudjuk csinálni, hogy a nem fa élek nem okoznak gondot, akkor jó. Tehát ha a nem fa éleken, mármint nem szélességi feszítő fa éleken is jó az a színezés, akkor páros gráf, és egyébként meg nem. Tehát ez megint lényegében egy darab szélességi bejárás, azzal könyvel, vagy éppen mikor, ki melyik színosztályba kerül. Tehát ennek a lépésszáma megint ugyanannyi, mint a szélességi bejárásé lényegében. Tehát ez megint ordo n plusz e, ha éllista, illetve ordo n négyzet, ha mátrixos. Ugye erre a múltkor azt mondtam, hogy jó, erről még majd beszélünk, hogy ezt mennyi idő alatt lehet eldönteni, hát például ennyi idő alatt. De ugye szó volt arról a többnyire a tavalyi tanulmányok során, hogy beszéltünk párosításról, és különösen a páros gráfokban ezek jól kezelhetőek. Tehát ha most nézzünk egy párosítást, az ugye egyszerűen csak független élek, és amit szeretnénk ebből maximális párosítást kihozni persze. Tehát mondjuk maximális páros. És hát ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy hogyan kell maximális párosítást keresni, hogyha az embernek már van egy párosítása, legalábbis páros gráf esetén, párosítás páros gráfban, ezt azért ide írom, mert az algoritmusban ez fontos lesz. Ugye tehát az ember azt csinálja, hogy kiindul valami párosításból, aztán keres egy pontot, ami nincs benne a párosításban, abból vesz egy élet, aztán megy a párosítás mentén, aztán megint párosítatlan él, és így tovább. És ha sikerül egy olyan utat találni, aminek mind a két vége párosítatlan, egyik fönt van, másik lent, és ilyen alternáló, akkor ugye ez egy javító út, ementén ki lehet cserélni, hogy mi tartozik bele a párosításba, mi nem. Jó. Tehát akkor igazából, amikor az ember maximális párosítást keres, akkor javító utakat keres, és hogyan keres javító utakat? Hát úgy, ahogy mondtam. De hogyan lehet ezt hatékonyan csinálni? Hát lényegében egy szélességi bejárással, egy picit kell variálni a szélességi bejáráson. Ugye először is honnan indulunk? Hát egy párosítatlan pontból indulunk, de miután nem akarjuk túl sokszor eljátszani a dolgot, egyszerűség kedvéért indulhatunk mondjuk az összes, a felső osztály, tehát ugye páros gráf van, felső osztály összes párosítatlan pontjából. Tehát mint hogyha egyszerre valami sok bejárást gyártanánk. Ez egyébként is ez egy hasznos ötlet, ezt érdemes megjegyezni. Tehát az algoritmus, ami ugye magyar módszer néven fut, az a következő. Hogy, tehát ugye van a gráfunk, aminek van az A meg a B pontosztálya, ez a páros gráfunk. Akkor csináljuk azt, hogy vegyük az A-beli párosítás által nem fedett, tehát a fedetlen pontokat. Ja, tehát a dolog az onnan indul, hogy kiindulunk egy párosításból, amit mondjuk muhó módon, vagy valahogy találtunk. És akkor ezek a pontok az A halmazban, amiknek nem jutott pár. Ugye akkor most a javítóutas dolog az azt mondja, hogy innen valamilyen élen, ugye nem párosított élen, persze, mert párosított, ugye nincs szegényeknek, menjünk tovább. Tehát akkor azt csináljuk, hogy innen ezeknek veszük az összes szomszédait a következő szintre. Tehát ez itt az összes szomszéd. Tehát ez olyan, mintha szélességi bejárást csinálnánk egyszerre mindegyikből. Persze közös szomszédokat csak egyszer vegyük föl. Most azt ugye vegyük észre, hogy az első halmaz az ugye az A-beliek voltak, akkor ezek persze a B-ben vannak, mert az A-beliek szomszédjai a B-ben vannak. És utána azt mondja a javító utas dolog, hogy első lépésben akármilyen él kell, következő lépésben viszont párosításbeli él. Tehát itt most eltérünk a szélességi bejárástól, következő lépésben nem az összes élen megyünk tovább, hanem minden egyes csúcsból egy párosításbeli élen megyünk tovább. Tehát ezek itt a párosításbeli. És akkor persze megint az A halmazba jutottunk. Aztán innen megint az összes lehetséges módon megyünk tovább. Tehát ez megint mint a szélességi bejárás. Tehát itt megint az összes. Persze mindig azzal, hogyha már olyan csúcshoz jutunk, amit már láttunk korábban, azt nem kell fölvenni. Tehát mindig csak az újakat, ahogy a bejárásnál is. Aztán onnan akkor megint csak párosítással, és így tovább. És akkor amit ugye magyar elődjeink beláttak, az az, hogy hát ugye világos, hogy hogyan látunk itt egy javítóutat. Hát, hogyha eljutunk egy olyan ponthoz, amikor innen párosítás beléllel kéne tovább menni, de az nincs, tehát hogyha egy ilyen B-típusú szinten nem tudunk tovább menni, akkor van egy javítóutunk, onnan föntről ide le. És amit a nagy elődök beláttak, az az, hogy ha nem maximális a párosítás, akkor van ilyen. Tehát ha egy, azt írom, hogy B szinten van párosítatlan pont, ugye, akkor van egy javítóút, akkor van egy javítóutunk. És akkor ezzel lehet növelni a párosítást. És akkor növeljük a párosítást. És aztán kezdjük újra az egészet. Újra felépítjük ezt a magyar erdőt igazából, és akkor megnézzük azt, hogy megint találunk-e. És egyszer nem találunk, akkor az a maximális párosítást. Tehát ha nincs, nincs ilyen párosítatlan pont, akkor a párosítás maximális. Ugye ezt tanultuk valami korábbi tantárgyban. Na, mennyi lesz ennek a lépésszáma? Mondjuk, legyen én listával adott. Én listás megadásnál lépésszám az mennyi? Hát ugye megcsinálni ezt a dolgot, hát ez egy ilyen kicsit felemás szélességi bejárás, annyival, hogy bizonyos szinteken nem a teljes szélességi megy, hanem csak egy ilyen korlátozott része, mert csak a párosítás mentén éleken megyünk tovább. De hát ezzel nem lesz több munkánk. Lényegben ugyanúgy igaz, hogy minden csúcs az egyszer bekerül a listába, egyszer ki, minden élet, egyszer veszünk kézbe. Tehát ez az továbbra is igaz, hogy ordo n plusz e egy javító útkeresés. Ez egy javító útkeresés. És hányszor kell ezt megcsinálnunk? Ugye n az a csúcsok száma, az összcsúcsnak a száma a gráfban. Hát legfeljebb annyiszor, ahány éle lehet egy maximális, egy párosításnak. Hát hány éle lehet egy párosításnak egy ilyen csúcsú gráfban? Mennyi? Egy n csúcsú gráfban párosítás élszáma az mennyi lehet maximum? Hát ugye hány párat tudunk n valamiből csinálni, nyilván legfeljebb n felett. Tehát akkor ez legfeljebb n per 2. Tehát ez azt jelenti, hogy még hogyha az üres párosításból indulunk ki, akkor is legfeljebb n per 2 darab ilyen javító útkeresésre van szükségünk. Tehát n per 2 menetet kell lejátszani abból az egészből. Tehát akkor ezek szerint akkor a lépésszám, tehát akkor az összlépésszám, az ezzel szerint akkor az ugye legfeljebb n per 2-ször ordo n plusz e. Na, akkor ezt most kicsit egyszerűsítsük. Az n per 2-t belevisszük az ordón belülre, és ugye emlékezünk rá, hogy az ordo az azt jelenti, hogy ez a konstans szorzókat elnyeli, tehát igazából ezt a per 2-es simán elfelejthetjük. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ordo n-szer n plusz e. Na most ez nem ebben a formában szokta az ember látni, mert mi van akkor, hogyha elve tudom azt, hogy hát akkor szokott ez izgalmas lenni, amikor a gráfom az összefüggő. Ha a gráfom az összefüggő, akkor az élek száma az legalább n minusz 1, tehát ezt az n-et innen el lehet tüntetni. Ehhez mondhatom azt, hogy az n plusz e az legfeljebb 2e. És akkor kettes eltűnik, mert az ordóba benne van. Tehát ez összefüggő gráfra ez ordó n-szer e. Jó. Na most, egyszerűen az, hogy azért ez nem a tudomány csúcsa, ennél azért lehet jobb algoritmust is csinálni rá. Nevezetesen ezeket csak egyre bonyolódnak a dolgok. Tehát ugye valahogy arról van szó, hogy teljesen fölösleges, amikor egy éllel kibővítettem a párosításomat, újraépíteni ezt az egészet. Mert ennek a nagy része megmaradt, csak egy picit változott, tehát ha az ember ügyes, akkor tud spórolni. Tehát a létező jó algoritmusok, azok a következők, hogy van olyan algoritmus, aminek a lépésszáma ordó. És amit sikerül könnyedén nyerni, hogy az n-ből gyöken lesz, gyökenszere. De amiért ez érdekes, hogy ugyanilyen nagyságrendben van algoritmus nem csak páros gráfra, hanem általános gráfra is. Tehát általános gráfra. Gráfra is van ordó gyökenszeres algoritmus. Az már lényegesen bonyolultabb. És hogyha az ember nem csak azt akarja, hogy minél több élő párosítás, hanem ahogy itt a korábban már emlegettem, az éleknek van súlyuk is, és egy maximális súlyú párosítást. Tehát vannak olyan élek, amiket jobban szeretünk, és még inkább bele akarjuk venni, és olyat akarunk, ami a lehető legtöbb súlyú legyen. Tehát súlyozott gráfra. Maximális súlyú párosítás. Az már nem biztos, hogy a lehető legtöbb élből áll. Lehet, hogy jobban megéri kevesebb, de drága élet beleválasztani. Az viszont már több. Tehát az ordó, van benne egy ilyen n-szere rész, mint ott, és aztán még van hozzá egy n-négyzet log n-es rész. Most ez mind a három olyan, amiről nem fogunk beszélni, ezt csak azért mondom, hogy nem árt, ha az ember tudja, hogy azért vannak jobbak is, meg bonyolultabb dolgok is annál, mint amiket mi itt beszélünk. Amiről viszont még mondani akarok pár szót, az egy másik nagyon természetes alkalmazása a szélességi bejárásnak. Nevezetesen, hogy amikor a V csúcsból arra vagyok kíváncsi, hogy mi a legrövidebb útvonal, amivel el tudok jutni egy tetszőleges másik csúcsba. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy legrövidebb, ami jelen esetben azt jelenti, hogy legkevesebb élből álló út V-ből, az összes többi csúcsba. Tehát V az az otthon, és akkor otthonról hogy lehet eljutni a város összes pontjára lehető legkevesebb lépésben, legkevesebb élet használva. Hát ugye, ez nagyon könnyű, mert ha kiindulunk a V csúcsból, hát mik azok a csúcsok, ahova egy lépésben el tudunk jutni? Egy éllel el tudunk jutni, hát azok a szomszédai. Azok, akiket a szélességi bejárás, amikor így rajzolom, az első szintre tesz. Ugye, tehát ezek az egy távolságúak. Hát aztán, mik azok a csúcsok, amikhez egy él nem elég, de kettő az már igen? Hát azok, akik a következő szintre kerülnek. Tehát ezek a kettő távolságúak, és így tovább. Tehát, hogyha a bejárást kiegészítjük azzal, hogy nyilván tartjuk azt, hogy melyik szinten vagyunk, akkor ezen meg lesz a távolság is. Tehát, hogyha azt csináljuk, hogy a BFS-hez hozzárakunk valami számlálót, ami a szinteket tartja nyilván, plusz szint nyilvántartása, ami egyszerűen hogy fog működni? Hát úgy fog működni, hogy a V-nek a saját magától vett távolsága, a szintje az a nulla, azt úgy egyszerű, hogyha ő legyen a nullás. Tehát a szintje a V-nek az nulla, nyilván a szomszédai egy, és általában a dolog az úgy működik, hogy amikor egy XY él mentén lépünk, ami ugye azt jelenti, hogy az X-et éppen kivettük a listából, és az Y egy még bejáratlan csúcsa, amit most bejártnak nyilvánítunk, akkor az Y-nak mi lesz a szintje? Tehát nyilván az X-nek a szintje plusz 1, mert ő akkor egyen lejjebb van. Tehát akkor az SY az az SX plusz 1. És akkor az ember ezt egyszerűen végig számolja, és a végén az SX az az X-nek a V-től vett távolsága. Távolság vagy úthossza. És akkor persze a lépésszám az megint ugye az, hogy még azt a számlálót is belerakjuk, az nagyságrendileg nem változtatja a lépésszámot, tehát ez megint ordo N plusz E az én listánál, és ordo N négyzet a mátrixosan. És amit elég könnyű látni, hogyha most nem élek számában gondolkodunk, hanem az éleknek van egy súlya is, tehát egyes útszakaszoknak van távolságuk, és ilyen értelemben akarunk legrövidebb utakat, akkor ez persze nem lesz jó, mert lehet, hogy valami egy lépésben elérhető, de az egy nagyon hosszú út, míg hogyha sok lépésre megyek oda, az összességében is kevesebb. Tehát a következő órán olyan algoritmusokat fogunk nézni, amik a súlyozott esetben legrövidebb utat mondanak. Köszönöm szépen!